Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Janzen Arnold, az Isteni Ige Társaságának alapítója. Gochban született 1837. november 5-én, 1909. január 15-én halt meg, 72 éves volt. Örök tapasztalat, hogy a szentek iskoláját a vallásos szülők eleven hitében és példás életében kell mindig keresnünk elsősorban. Így van ez Janzen életében és esetében is. Édesapja fuvaros volt, aki hosszú éveken át vitte kocsiján a kereskedők áruját szülővárosából, a németországi Gochból Hollandiába. A hosszú szekérúton a szentolvasót imádkozta, otthon pedig rendszeresen olvasta a szentírást. Szerette az egyházat, érdekelte annak öröme és bánata. A vasárnapi szentmise családjuk közös kincse volt. Ilyen családból hívta el Janzent több testvére közül Jézus, hogy legyen az ő papja. 21 éves korában pappá szentelték, 12 évig káplán és hittanár volt. Majd az egyház és állam közötti kultúrharc idején ő is egyik napról a másikra munkanélkülivé vált. Megvonták lelkipásztori működésének az engedélyét. Az orsolyitáknál kapott lakást és munkát. Itt ért meg benne a missziós folyóirat kiadásának gondolata. Ezt meg is valósította, és ezt a címet adta ennek a folyóiratnak: Kis Jézus szíve hírnöke. A Kínából hazalátogató Raimondi missziós atya bátorította, alapítson német missziós szemináriumot. De erre a német kultúrharc idején Németországban gondolni sem lehetett. Ezért átment Hollandiába, de sem pénze, sem más vagyona nem volt. Az egyik ottani főpásztor, amikor hallotta terveit, így szólt: ez a pap vagy bolond, vagy szent. Jansen atya az összegyűjtött pénzből megvett egy holland vendéglőt. Nyomban jelentkezett két kispap és egy plébános, majd egy asztalos legény is. Azután egyik édes testvére is csatlakozott hozzá. Legyőzve a kezdeti nehézségeket, számuk lassanként növekedett. Papok, tanítók, fiatalok, férfiak és nők csatlakoztak hozzá. Társasága 1875-ben jött létre. Tagjai ma 50 nemzetet képviselnek. A Stanley vendéglő, az első ház azonban nem kerülte el a nácik éber figyelmét. Különösen a nyomdára vadásztak, váratlanul lecsaptak és lefoglalták. Ezekkel a szavakkal gratuláltak egymásnak: most aztán likvidáltuk a katolikus akció fellegvárát. Mekkorát tévedtek. 7 évvel az alapítás után a segítő testvérek mellett megjelentek az apácák. 1889. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén megalakult a női ág. Mintegy 30-an voltak, vezetőjük Stolberg Ilona lett. 20 év múlva számuk elérte a 300-at. Jansen tudta, hogy ima nélkül nem sokra viszi. Imanapokat, éjszakai szentségimádásokat szervezett. Több nővért klauzúrába rendelt, hogy rendjükért szüntelenül imádkozzanak Isten áldásáért. Valóban az ilyen kegyelmi hátvét tudja csak biztosítani az értékes, gyümölcsöző lelkipásztori munkát, a missziós munkát is. Az anyaházban minden nap szentmisét mondtak a keresztények egységéért. Ő maga, Jansen Arnold, nem járt ki a missziókba. 70. születésnapján 40 ezer kínai köszöntötte. Miért kínai? Azért, mert Kínában csodálatosan működtek az isteni ige társaságának tagjai. A verbiták napjainkban is működnek a harmadik világban, Észak-Amerikában és Európában, rendjük a missziók egyik erős oszlopa. Annak a közösségnek neve, amelyet Boldog Jansen Arnold alapított, így hangzik: az isteni ige társasága, latinul Societas Verbi Divini. Innen a közismert nevük verbiták. Különösek Isten útjai. A kommunizmus felszámolta itt hazánkban a szerzetes rendeket. Több magyar fiatal, bátran vállalva a kockázatot, kiment külföldre, és ott készült a missziós hivatásra, mert verbiták akartak lenni. Mint magyar verbiták, missziós munkát végeztek többek között Kínában, Japánban, Fülöp-szigeteken, Paraguayban, Argentínában. Erről hallottunk már akkor is, amikor Frejna Demetz József, akit szintén boldoggá avatott a pápa, életéről adtunk ismertetést. Ragyogóan megállták helyüket a külföldi missziókban a magyar verbiták. Ott szolgálták ők Isten dicsőségét, a lelkek megmentésén fáradoztak, és nagyon jó hírnevet szereztek a magyar hazának is. 30-40 évi szolgálat után most már időskorban tértek vissza Magyarországra, legalábbis részben. Kőszeg a középpontjuk, de Pesten is van házuk. Nagyon tevékenykednek, kurzíjókat tartanak, lelki gyakorlatokat papoknak, szerzeteseknek, világi híveknek, házas hétvégéket. Csodálatosan eredményes munkát tudnak így végezni. azzal a fiatalos lendülettel, amivel kint a misszióban is dolgoztak. A társaság terjedéséről néhány szót, egyetemeket alapítottak, főiskolákat, azután misszionáriusokat nevelő szemináriumokat, gimnáziumokat tartanak fenn, elemi iskolákat, és mindenek előtt szolgálják az emberek üdvösségét. Most már sok benszülött is van az Isten ige társaságában, akik jó részt átvállalták a missziós munkát. Adja Isten, hogy tovább fejlődjön a társaság, és a magyar fiatalok közül, akiket a jó Isten hív erre a szolgálatra, az bátran vállalják. Álljanak azok helyére, akik már idősek, és nem tudnak a missziókban dolgozni. Odafigyelhettünk az ismertetés kezdetén arra, hogy mélyen vallásos szülei voltak Jansen Arnoldnak. A vallásos szülőknek a példája segítette Arnoldot is abban, hogy Istennek szentelje életét, és a sok imádkozó, aki támogatta az ő missziós munkájukat, eredményezte azt, hogy ezeket a csodálatos intézményeket létrehozzák, és a missziókban nagy eredményeket éljenek el. Volt olyan ország, ahol kezdetben alig volt néhány keresztény, és néhány évtized múlva 1 milliót számolt a keresztények száma. Sokszor mondjuk el a fohászt, Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, szentséges szívednek országa, a szeretetnek, az örömnek, a békének az országa terjedjen az egész földön.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. Orbán Viktor átadta az 1 milliómodik gondosórát csütörtökön, derül ki a kormányfő közösségi oldalára tett bejegyzéséből. A miniszterelnök azt írta, személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát, vele együtt már 1 millió idős honfitársunk élt a lehetőséggel, aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet. Ukrajna ma lélegeztető gépen van, és Brüsszel azt akarja, hogy ezt a gépet tartósan az európai adófizetők működtessék. A Patriótának adott interjúmban bemutattam, mit is jelent valójában az Ukrajna finanszírozásáról szóló brüsszeli terv, írta Bóka János a közösségi oldalán. Az európai ügyekért felelős miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, ma Brüsszelben nincs valódi stratégia arra, hogyan érhet véget ez a háború. A döntéshozók sodródnak az eseményekkel, egyre nagyobb pénzügyi terhet vállalnak, és amikor felmerül a kérdés, ki fizeti meg mindezt, a válasz mindig ugyanaz, a tagállamok és az európai emberek. A felelősségről azonban hallgatnak, mert ha őszintén szembenéznének vele, fel kellene tenniük a kérdést, miért tart itt Európa több év és több százmilliárd elköltött euró után, fogalmazott Bóka János. Mint kiemelte, az uniós hitel nem varázspénz. A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, szemben a Tisza párttal, így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arra reagált friss bejegyzésében, egy bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban. Egy ország akkor erős, ha figyel a közösségeire. Ezért hirdetik meg idén is a roma nemzetiségi pályázatokat 770 millió forint összértékben, jelentette be a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten a 2020-ban elhunyt Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész kiállításának megnyitóján. Kovács Edit a festőről elnevezett Roma Művészeti Galériában a Barna Hajnalok című tárlat megnyitóján közölte. A keretösszeget négy területen osztják szét. 293 millió forintot szánnak a roma kulturális élet megerősítésére, a hagyományok ápolására, a tárgyi és szellemi értékek megőrzésére és továbbadására. 190 millió forintra pályázhatnak a roma civil szervezetek a működésükhöz. 280 millió forinttal támogatják a fiataloknak szóló romani nyelvi, művészeti és hagyományőrző táborokat, valamint 7 millió forint jut a roma nyelvet, kultúrát és tudást átadó pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására. Az informatika területén tapasztalható az elmúlt években a magyar oktatás leglátványosabb fejlődése. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy szakmai fórumon Budapesten. Varga Bajusz Veronika kiemelte, az egyetemek megduplázták a vállalati kutatásfejlesztéshez és innovációhoz kapcsolódó bevételeiket. Csak nem 50%-kal nőtt a nemzetközi Q1-es minősítésű tudományos publikációk száma. Hatszoros növekedés tapasztalható a szabadalmi bejelentéseknél, a szellemi tulajdon hasznosításából származó bevételek pedig hétszeresükre emelkedtek. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás. Napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Ónos szitálás bármikor előfordulhat. A hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Késő este -5, +2 fok valószínű. Híreket hallottak.
És beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2025. február 14-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a januári ökumenikus imahét kapcsán a vallásközi párbeszédről beszélgetnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, akikkel az elmúlt esztendőben is sokszor találkoztunk és beszélgettünk. Ma egy olyan témával készültünk a kedves hallgatóknak, amely január hónapban különösen is aktuális, amikor is az ökumenikus imahét keretében kicsivel többet gondolunk a keresztények közötti egység megvalósulására. A keresztények közötti egység az egy olyan fontos törekvés, feladata egyházainknak, amelyet különös módon is megérzünk akkor, amikor a szekularista világgal szemben úgy tudunk fellépni, hogyha együtt közösen egységben vagyunk, még hogyha ezt az egységet nem is úgy képzeljük el, hogy újra egy nagy egyház lesz, de hogy minden egyház a maga területén megtesz mindent azért, hogy a másikkal, a másik felekezettel barátságban és egymás segítve tudjanak működni. És természetesen néhány gondolatot majd a vallások közötti párbeszédről is érdemes lesz folytatnunk, átgondolnunk, mivel ez is egy rendkívül fontos feladata az ateista világgal szemben a teista világnak. Zoltánnal, Ritával és Annával beszélgetünk, mint ahogy az elmúlt évben is sokszor tettük. Először professzor urat kérdezném, hogy hogyan élhetjük meg az egységet abban a sokszínű média világban, amelyet nap mint nap tapasztalunk és látunk. Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár szerinted a kereszténység szempontjából az az óriási lehetőség, amelyet a média hordoz magában a vallásokkal, felekezetekkel kapcsolatban?
A média az nem feltétlenül kedvez annak az üzenetnek, amit mi szeretnénk átadni, de az egységet viszont képes erősíteni olyan szempontból is, hogy mindaz, ami keresztényé tesz minket, és mindegy, hogy melyik felekezethez tartozunk, az képes egységesülni egy nagy üzenetben. Ez gyakran például az erkölcsi parancsokat is jelentheti. Tehát akkor, amikor teljesen más jellegű üzenetek érkeznek felénk, az egyik legfőbb üzenet az, hogy legyél olyan, amilyen vagy, tehát hogy ne változtass semmit magadon. A másik fontos üzenet, ami szokott érkezni, hogy valós is meg önmagadat, de ezt is alapvetően úgy, hogy semmit extrát nem kell tenni érte, és hát a keresztények, ők azért egy más parancsot követnek, és ilyen formában úgy gondolom, hogy az egység itt megvan. Nagyon érdekes, hogy amikor olvasok különböző történeteket a Facebookon, akkor sajnos csak ritkán jelenik meg az, hogy valaki azt írja, hogy hát ez nem túl keresztény történet, vagy ez nem túl erkölcsös történet. És akkor is, hogyha valaki ezt így kinyilvánítja, akkor nagyon kevesen állnak ki mellette, vagy nagyon-nagyon kevés, hogyha ebben mérjük, akkor lájkot kap adott esetben. Ahogy legutóbb például az idős Móra Ferencről volt egy ilyen szerelmes történet, ahol ő igazából hát beleszeret egy fiatal lányba, és akkor mindenki írta, hogy ez milyen fantasztikus történet. És csak egy ember mondta, hogy hát azért ez teljes mértékben helytelen, és nem felel meg az erkölcsnek. És akkor mentek utána a kommentek, ahol azt hittek, hogy fantasztikus, megvalósította magát időskorban, stb. Tehát, hogy egyetlen egy olyan hozzászólás volt, aki számon kérte azt, hogy miért gondoljátok, hogy ez helytelen, és ez a megvalósításnak a módja. Tehát én nem vagyok túl optimista a médiával, a közösségi médiával szemben, ugyanis ott a keresztény üzenetek nagyon nehezen tudnak érvényesülni.
Azt gondolom, hogy a média világán túl a mai társadalomban is nagyon fontos a személyes kapcsolatrendszer kiépítése, és talán beszéltünk is arról korábban, hogy Anna, te görögkatolikus vallású vagy. A te életedben mit jelent az, hogy görögkatolikus vagy, de római katolikus egyetemen, tehát a katolikus egyház által fenntartott egyetemen dolgozol, kapcsolatban vagy a katolikus liturgiával, a római liturgiával. Hogyan éled meg ezt a pozitív értelembe vett kettőséget?
Ez nagyon érdekes, mert ugye az én édesapám református vallású volt, görögkatolikus az édesanyám, és talán erről beszéltünk már itt is, hogy mind a két család életében nagyon-nagyon fontos volt ez a dolog, tehát a protestáns vonalon presbitereket adtak, a telket adományoztak, hogy templom épüljön, tehát ugyanolyan fontossággal megélték, mint ahogy a másik oldalon pedig kizárólag görögkatolikus felmenőkkel rendelkeztünk, tehát valahogy számomra az, hogy mindenhol a pozitívumot látjuk, és pont azt a fajta egységes üzenetet, amit egyébként akár mondjuk a 10 parancsolat is elmond, és magában foglal, és azért a jó érzésű emberek, lehet ezt talán így mondani, nem akarok nagyon általánosítani, mindenféle vallástól függetlenül azért ezt az értékrendet kell, hogy vallják, hogyha értékes életet akarnak élni. Szóval ez nekem nagyon természetes volt ilyen szempontból, de talán messziről indítottam, mert hogy én hittanári szakot végeztem, többek között, és ott nagyon-nagyon jól megéltük ezt. Sokan voltak római katolikusok, talán egy picit kevesebben görög katolikusok, tehát ez nekem azért ismerős érzés, hogy van egy római katolikus többség, de volt egy-két protestáns évfolyamtársunk is, és mi rendszeresen jártunk egymás szertartásaira, és éppen ezért nagyon jó érzés az, hogy nagyon látom a pozitívumait annak, hogy mit hordoz akár a római katolikus liturgia is, és jó elmenni a misére, és vannak olyan barátaim, akikkel rendszeresen elmegyünk olyan szertartásokra, ami nálunk nincs. Tehát abszolút értem ennek a gazdagító voltát, és ahogy a médiáról volt szó, rögtön az jutott eszembe, hogy én például Egerbe azért kerültem, mert a Magyar Katolikus Rádiónak először tudósítója voltam, aztán pedig itt rovatvezetője is, és mondjuk ennek köszönhetem akár csak az egri létemet, vagy azt, hogy egy katolikus egyetemen dolgozhatok. Ami egyébként nekem hatalmas töbletet ad, és egyáltalán nem érzem azt, hogy görög katolikusként nekem másképp kéne éreznem, vagy mást jelentene nekem. Egyszerűen annyira boldogító és örömteli pillanat volt, és igen, is, hogy egyfajta ilyen ajándékként éltem meg azt, hogy én egy egészen más közegből indulva, de a vallásos nevelést megkapva, és ezt az értékrendet mindig valva, ott lehetek egy katolikus egyetem születésénél.
Hogyha az ökumenizmusról beszélünk, akkor az mindig egy fontos feladat, hogy felhívjuk a figyelmét a kedves híveknek, hogy az ökumenizmus az nem jelenthet egyfajta szinkretizmust, vagyis nyilván nem keverjük össze a különböző vallások tanításait. Nyilván itt erről majd még később egy-két gondolatot szeretnénk megfogalmazni, hogy a vallásokkal való párbeszéd során magában a kereszténységben ezt hogyan lehet elkerülni, de az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a protestáns egyházaknak a fő erőssége, mi a fő tanítási irányvonal, amikor azt mondjuk, hogy például a sola scriptura, maga az írás, ami egyfajta középpontba helyezett, a Bibliának egyfajta trónra való emelése, akkor ezzel szemben tudjuk mondani azt, hogy mi a katolikus egyházat pedig az ige egyházának és a szentségek egyházának együtt nevezzük, ahol megvalósul az ige hirdetés és a hét szentséget megéljük. Rita, te milyen kapcsolódási pontokról tudsz beszélni életedben a különböző felekezetekkel kapcsolatban, akár egy emlékezetes protestáns szertartáson való részvétel, vagy bármilyen más beszélgetés egy munkatársal, baráttal, ahol a saját hitet úgy kellett megőrizni akár, hogy közben a másikét is megérteni és elfogadni.
Egy emlékezetes élményem volt az egyik, az én gyerekeim, vagy a mi gyerekeim katolikus iskolába jártak, római katolikus iskolába, egészen pontosan szerintem lehet is nevesíteni a patronába Budapesten, ahol az első hatosztály koedukál, tehát fiúk és lányok is vannak, és a második hatosztály viszont lánygimnázium. Ebből adódóan a lányunk 12 évet a patronába járt, és a fiunk viszont csak az első hatot járta, és utána elment a piarista gimnáziumban, és most ő ott tanul. Tehát alapvetően közvetlenül az én életemben a római katolikus egyház, a római katolikus tanítások azok, amik igazán helyet kaptak. Viszont nagyon érdekes volt, amikor a kisfiunknak az osztályfőnöke esküdött, és ő görög katolikus szertartás szerint. Szerintem gyönyörű volt, tehát én előtte nem voltam ilyen liturgián, nagyon-nagyon szép volt a szimbolikája, szépek voltak a kiegészítők, ruhák, a díszlet. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy élmény volt, és szép volt az is, hogy alapvetően ugye egy római katolikus iskolából mind a tanárok, mind a diákok, mind a szülők együtt ünnepelték ezt az esküvőt, és egyébként ez már sok évvel ezelőtt volt, és hát már nem tudom, hogy pontosan hol tartanak a gyermekáldásban, de én úgy látom, hogy ez egy jól sikerült házasság lett. Ez volt az első olyan élmény, ami alapvetően eszembe jutott. Mégis én inkább arról beszélnék, hogy alapvetően szerintem nem az lenne fontos, hogy a különbségeket hangsúlyozzuk az egyházi feledkezetek között, ahogy Anna is mondta, hogy ő tökéletesen jól érzi magát a Római Katolikus Egyetemen görög katolikusként, hiszen én is azt látom, hogy akár a társadalmat, akár a médiát, ha csak az ember az utcán közlekedik, akkor hát nagyon-nagyon kevés jön vissza ezekből az elvekből, ezekből az értékekből, amiket egy keresztény egyház adhat. A mai nap megbotránkozása egyébként nekem is a közösségi médiához köthető, ahol egy autómárka, teljesen mindegy, hogy melyik, például abból űzött gúnyt, hogy a nők azok nem tudnak autót vezetni, és hogy ezért érdemes ezt az ő általuk reklámozott autót választani, mert hogy ez automata, és akkor ezt még a kevésbé intelligens nők is, talán ezzel még ők is elboldogulnak. Tehát, hogy egyszerűen ebben semmi, nem hogy keresztény nincs, szerintem így erkölcsi, etikus nincs, úgyhogy én azt látom, és az az igazság, hogy ahogy telik múlik az idő, én egyre elfogadóbb vagyok ezekkel a különbségekkel is, amit a protestánsok vagy más egyházi felekezet kapcsán látok, mert hogy még mindig azt látom, hogy az érték az kőkeményen ott van az egyházban, és az a baj szerintem, amikor ez így kimarad, vagy ez a vonal kimarad valahonnan, akkor van a probléma.
Azt azért nagyon fontos elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a római katolikus, illetve a görög katolikus egyház között igazából nem is beszélünk ökumenizmusról, hiszen mindannyiunknak közös a Szentatya, közös a teológiai tanítás, viszont a liturgia az rendkívül eltérő, és valóban sokszínű, de az tény és való, hogy az ökumenizmus, amely a protestáns és mondjuk a katolikus egyház közötti kapcsolatot jelenti, vagy az erre való egységre való törekvést, az már ott kezdődik, hogy egyrészt saját felekezetünkön belül a sokszínűséggel hogyan tudunk, mit tudunk kezdeni. Gondoljunk csak arra, hogy akár egy gitáros mise milyen megosztó lehet egy közösségben. Van, aki nagyon szereti, van, aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem oda való. Vagy gondolhatunk a különböző sajátos prédikációs stílusra, amelyet atyák megvalósítanak. Van, aki nagyon ragaszkodik a merev régi rigorózus beszédekhez, van, aki pedig tud nagyon szabadon beszélni. Tehát már eleve itt is egy nagyon fontos szempont az, azt gondolom, hogy törekedjünk a kisebb közösségeinken belül az egységre, és természetesen azzal a felekezettel, vagy azzal a közösséggel, amelyik pedig hozzánk közel álló, még inkább keressük a kapcsolatot. Ez azokon a helyeken, ahol görög katolikusok, római katolikusok élnek együtt, egy településen, mindegyiknek van temploma, ez nagyon sokszor, nagyon sok szép pozitív példát tud mutatni. És természetesen, ami mindenképpen fontos, hogy az ökumenikus imahéten a protestánsokkal, reformátusokkal, evangélikus egyházhoz tartozókkal, baptista közösség tagjaival legyen egy-egy olyan közös imádság, amely megmutatja a világnak azt, hogy bár Krisztusnak a ruháját annak idején nem tépték szét a katonák, mert hogy egy rendkívül értékes ruha volt, sorsot vetettek rá, mi az évszázadok során egy kicsit széttéptük Krisztusnak az egyházát, de ezt az egyházat mégis a Szentlélek tartja össze, és a Szentlélek az, amelyik hitünk szerint működik minden egyházban. Beszéljünk arról is, hogy ebben a mai világban már nem lehetetlen, hogy akár Magyarországon, egy kisebb településen olyan munkások, akik eljönnek egy ázsiai országból, és itt élnek közöttünk, hoznak egy számunkra talán korábban nem szokott vagy nem ismert keleti vallást. Budapesten, valószínűleg nagyobb városokban erre még nagyobb az esély. Azt tudom, hogy Zoltán, te több évet voltál kint Dél-Koreában. Van olyan tapasztalatod, olyan élményed, amely az ottani ázsiai kultúrában, a keresztény kultúrával való találkozás folyamán talán érdemes lenne megemlíteni, vagy valamiféle tapasztalatot elmondani a kedves hallgatóknak?
Mi 2004 és 2007 között voltunk Ritával kint Dél-Koreában, Szöulban, az ottani egyetemen tanítottunk, és nagyon érdekes, hogy nyilván az embernek van egy előfeltevése, hogyha ilyen távolra megy, akkor úgy gondolja, hogy ez egy buddhista ország lesz alapvetően. Nyilván ugye Japánról tudjuk, hogy inkább sintoista, Kínáról pedig, hogy hát a vallás az be van tiltva. És akkor nagyon meglepő volt látni, hogy, és örültünk neki, hogy hát a kollégáknak a 90%-a keresztény volt, és nagyon sokan voltak katolikusok. Egyetlen egy buszsofőr bácsi volt buddhista, akinek föl is volt díszítve a busza. Rendkívül lassan ment, ez nem hiszem, hogy a vallásából fakad, inkább a korából, de hihetetlen díszes volt az egész busz, ilyen kis mindenféle lógókkal, függönyökkel, és a többi. Azok a kollégák pedig, akik katolikusok voltak, ők megmutatták a katolikus templomokat a belvárosban, és egyébként kevesen tudják, hogy Szöulban van egy óriási, egy hatalmas katolikus székesegyház is, de azok a kollégák, akik viszont protestások voltak, vagy inkább azt mondtam, hogy de kisebb egyházaknak a tagjai, ők rendkívül aktívan élték meg a hitüket, és Magyarországon is, ugye, tehát a koreai közösségeknek van egy olyan temploma, egy olyan gyülekezet, ahol ők rendszeresen találkoznak, és közösségi programokat szerveznek. Tehát nagyon jó volt látni azt, hogy ők ilyen formában is együtt élnek, de ami jellemezte a kultúrát, hogy nem csak a vallásosság határozza meg, hanem ugye a konfucianizmus, ami inkább egy világnézet, és amikor az a kettő találkozik, és sokaknál viszont az rendkívül furcsa volt számomra, még megjelenik az ősi vallás és a különböző szellemeknek a követése. Az én fejemben katolikusként ez nem fér meg. Tehát, hogy egy parancs van, egy irány van, és a többi az ettől független. Attól független, hogy ha én jól csinálom, vagy rosszul, de ugye az irány az egyértelmű. Náluk viszont ezek rendkívüli módon meg tudtak férni.
Én annyit észleltem Szöulban, hogy igazából majdnem mindenkinek nagyon fontos a vallása, és akkor igen, ebben, ahogy Zoltán is elmondta, voltak különbségek, hogy kinek melyik, ki hogy áll hozzá, főleg ez a népi vallásosság, ez a saját magam vallása volt az, ami nagyon feltűnő volt, hogy ki hogy értelmezi a vallást, és nem annyira szigorúan a Bibliában foglaltak szerint értették az ottani emberek. Most ez, hogy a mindennapjaikra ez mekkora hatással volt, ez még egy ilyen érdekes dolog lenne. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy jobban jelen van a vallás, kevésbé éreztem azt, hogy a mindennapjaikat ez szerint élik.
Az biztos, hogy a vallások közötti párbeszédre nagy szükség van, hiszen ma már nem is kell Európából kilépnünk ahhoz, hogy vallásközi párbeszédre legyen szükségünk, hiszen a magát kiüresítő, szekularizált társadalom bevonzotta, mondhatjuk így ezzel a csúnya szóval, bevonzotta azokat a világvallásokat, vagy főként most az iszlám vallásra gondolunk, amelyik rendkívül egyszerű vallás, a szónak abban az értelmében, hogy a hívektől nem igényel túl sok teológiai tapasztalatot, nagyon részletes szabályokkal, de könnyen elsajátítható szabályokkal, pillérekkel rendelkezik ez a vallás. Talán az utolsó körben egy-egy mondattal arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményetek, 20-30-40 év múlva újra visszatér erősödötten a kereszténység Európába, vagy inkább az lesz a meghatározó, hogy más, erősebben elkötelezett hívekkel rendelkező vallások fognak növekedni?
Én nagyon-nagyon bízom az egyházban és a katolikus egyházban, és lehet, hogy csak én szeretném így látni, de azt látom, hogy az évszázadok alatt is rendszeresen, hiába a különböző népcsoportok jelentek meg akár Európában is, mindig vissza tudott térni, és mindig volt törekvés arra is, hogy úgy juttassák el az üzenetet, és úgy tudjon az egyház megjelenni az emberek számára, hogy ezt a pozitívumot lássák, amiről mi olyan sokat beszéltünk most.
Történelmi tapasztalat, hogy akkor, amikor a legnagyobb a szorongatás, akkor képesek olyan megújulási mozgalmak is indulni, többek között a Franciaországban, amikor ott a szekularizáció már a csúcsra járatódott, akkor számtalan a lelkiség is rend született, ami vissza tudta hozni a kereszténységet a fősodorba, és hogyha megnézzük a világ eseményeit, akkor az Egyesült Államokban például a választások is egy picit azért olyan szempontból visszahozzák a világot, a normalitás, a természet, az Úristen törvényei felé, hogy azok a hamis vallások, vagy azok a adott esetben ugye woke ideológiák, amelyek már uralkodtak, azok most talán ki fognak kopni, és ki fognak veszni, és azáltal, hogy a hagyományos értékek jelennek meg, a kereszténység újra visszatérhet. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő nagyon-nagyon összefügg, mert hogyha csak egy magasztos eszmeként van jelen, akkor az emberek nem tudják értelmezni, és nem tudják követni.
Szerintem bár kétségbeejtő egy kicsit az iszlámnak a előretörése és hatása, én is abban bízom, hogy vagyunk olyan erősek keresztények, hogy meg tudunk maradni, viszont azt gondolom, hogy valamelyest fontos egy megújulás idővel az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen. Én főleg a fiataloknál látok egy ilyen problémát, hogy így egészen közelről a gyerekeim és a gyerekeim közösségei kapcsán is, hogy hát van olyan része az egyházunknak, ami már nehezen szólítja meg a gyerekeket, és nehezen vonza be őket akár a templomba, akár a szentmisére, akár különböző programokra, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon erre szükség lenne.
Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vét.